Kedves gyülekezet, Jób életének, történetének, ami le van írva a Bibliában, annak az utolsó részéhez értünk, ez az ötödik előadás, prédikáció erről a témáról. És szeretném azzal befejezni, hogy ha arra gondolunk, hogy van egy embernek egy élete, megszületik valahol és meghal valahol, akármennyi idő telik el a kettő között, de ebben az idősávban biztos, hogy lesz benne sok ilyen szürke hétköznap, ugye ebből van a legtöbb, nem? Amire ugye nem is emlékszünk. Ha megkérdezem tőled, hogy nem tudom, 2020. március 12-én mit csináltál, ha az nem valami ünnepnap volt az életedben, vagy nem valami különleges nap, akkor nem is emlékszel rá, hogy ilyen nap volt az életedben. Pedig volt, mert itt vagy. Tehát, hogy vannak ezek a szürke hétköznapok, ebből rengeteg van az embernek az életében, ezek nagyon fontosak egyébként, de nem ezekre emlékezünk. Amire emlékezünk, az két kimagasló esemény, vagy negatív, vagy pozitív értelemben. Emlékszünk a nagy nehézségekre, a nagy küzdelmekre, amikor valami nagyon fájt, vagy nagyon nehéz volt, vagy nagyon kemény harcokon mentünk keresztül, ezekre emlékezni fogunk. És emlékezni fogunk azokra is, ami nagyon, nagyon örömteli, nagyon dicsőséges, nagyon szép volt, valami ünnep volt, valami nagy áldást éltünk át, valami nagyon jól ment, és ezekre mindenképpen emlékezni fogunk. Nos, tehát egy embernek az élete az nagyon sok mindennel tele van. És már az ókorban kialakult egy olyan műfaj, amikor megörökítették, vagy megírták az emberek különböző élettörténeteit, hogy kialakult egy olyan műfaj, amit úgy hívnak, hogy tragédia. Ugyanis az ember életében vannak ezek a negatív mélypontok, vagy küzdelmek, ami ilyen tragikus is lehet, ilyen tragédia. Ha valaki szeret színházba járni, biztos, hogy sok ilyen tragédiát látott már a színpadokon. Ennek a tragédiának a lényege, mármint a műfajnak a lényege az, hogy van egy főhős, vagy akár több főhős is, aki valamilyen erkölcsi dologban odáll és küzd az igazságért, a tisztaságért, a szentségért, a nem tudom, valamiért, a szabadságért, valamiért küzd, és odaszállja a teljes életét, mindent beletesz, mert neki annyira fontos ez az egész, és a sors úgy alakítja, meg úgy alakul a története, hogy mégsem sikerül neki igazán elérni azt a célt, nem tudja megváltoztatni a világot, és hát végül belehal ebbe az egészbe, de mégis úgy emlékezünk ezekre a tragédiákban lévő főhősökre, hogy milyen pozitív szereplő, hiszen annyi mindent megtett azért, hogy valami történjen. Tehát rajta nem múlott. Az leghíresebb, vagy egyik leghíresebb ilyen tragédia, mármint műfajban ilyen tragédia, az a Róma és Júlia. Ugye ismerős a történet. Van két család, akik utálják egymást, nagyon régóta mindig veszekednek, mindig egymás ellen dolgoznak, és a két családnak egy-egy gyermeke, egy fiú, meg egy lány, meg nagyon szeretik egymást. És az igaz szerelemért ők tulajdonképpen belehalnak. Igaz, hogy a két család nem békül ki, meg ezzel nincs vége a problémáknak, de hogy ők ebbe az egészbe belehalnak, ez egy tragédia. Rengeteg ilyen van az embernek az életében, amikor ilyen tragikus dolgokat él át. Bizonyára nagyon sokszor láttátok már a Jézus élete különböző módon való feldolgozását, ilyen Jézus élete filmet. Most arra kérlek benneteket, hogy próbáljátok úgy visszagondolni Jézus életére, vagy akár ezekre a filmekre, hogy nem tudod, hogy az utolsó negyed órában mi történik. Vagy az utolsó 10 percben mi történik. Azt látod, hogy ott van valaki, aki harcol az igazságért, az Isten országát bemutatja, őszintén, tisztán, szentül, a lehető legjobb módon képviseli ezt az egészet, és ahogy halad az esemény előre, egyre több ellensége lesz Jézusnak, egyre többen kritizálják, elkezdenek beszélni arról, hogy el kell tenni őt a láb alól, hogy meg kell ölni, és eljut odáig a történet, Jézusnak a története, hogy meghalott a kereszten. És hogyha valaki csak idáig ismeri a történetet, akkor azt mondja, hogy hát ez is egy tragédia, nem? Valaki beleteszi az életét egy szent dologba, és eljut odáig, hogy nem sikerül neki, mert belehal ebbe az egészbe. De a történet nem itt ér véget, ismerjük az Isten igéjét, és ismerjük a filmeknek, a Jézus filmeknek a végét, hogy ott van a feltámadás, hiszen a harmadik napon Jézus feltámadt és győzött, és ennek a Jézus történetnek a vége egy happy end, egy ilyen boldog vég, nem egy tragédia. Ha Jób életére gondolunk, és nem ismernénk Jób könyvének az utolsó részének a néhány versét, akkor azt láthatnánk, hogy itt van egy ember, aki egyébként bizonyos értelemben Jézusnak az előképe. Ott van valaki, aki szentül él, igaz ember, mindent jól csinál alapvetően, szereti és tiszteli az Istent, és mégis annyi baj és annyi nehézség és annyi nyomorúság rászakad az életére, hogy ez egy tragédia. És ha csak odáig látnánk Jobbnak a történetét, hogy ott ül a porban és a hamuban, és vakargatja a sebeit azzal a bizonyos cserépdarabbal, és arra készül, hogy meg kellene halni, mert ez szörnyű fájdalom, ezt nem bírom tovább. Ha csak idáig ismerjük a Jób történetét, akkor azt mondjuk, hogy Jób története is egy tragédia. Küzdött az igazságért, megpróbált mindent megtenni, az Istennel való kapcsolatért, a becsületes és tiszta életért, de hát végül is nem sikerült neki, ugye? Ha csak idáig ismernénk, akkor ez egy tragédia lenne. De a Jób történetének a legvégén ott van, hogy Isten megszabadítja őt, meggyógyítja őt, fölemeli őt, és Jobbnak a története nem egy tragédia, Jobbnak a története egy happy end, egy boldog vég, hogy utána még áldottabb lesz, mint amilyen előtte volt. Arra szeretnének kérni benneteket, hogy most gondolj a saját életedre. Ha te életedet megfilmesítené valaki, akkor ott milyen események lennének? Megszülettél valahol, és történnek az események. Biztos sok pozitív és sok nehéz vagy fájdalmas dolog is volt az életedben. De te tragédiának éled meg az életedet, vagy készülsz egy boldog végre? Ez alapvetően nem mindegy. Mert a Biblia azt mondja, hogy az embernek az élete az evangélium szerint egy boldog vég. Hogy van üdvösség, van szabadulás, van mennyország, az Istennel való találkozás. Lehet, hogy vannak benne tragikus események, vagy tragikus időszakok, amit így élünk meg, hogy tragédia, de alapvetően nem kérdés az, hogy az én életemnek a vége egy boldog vég lesz. És ha te újjászületett hívő ember vagy, és az Urat követed, akkor nem kérdés, hogy a te életednek a vége, az egy boldog vég, egy happy end, egy Istennel való találkozás lesz. Még akkor is, ha azt mondod, hogy most nekem nagyon nehéz. Még akkor is, hogyha úgy gondolod, hogy nehezen mennek a dolgok. Jobbnak a történetéből azt látjuk, hogy ő miután egy ilyen tragikus időszakon keresztül megy, utána dupla áldást kapott Istentől. Mindenből dupla annyit kapott, mármint a jóból. Tegye fel a kezét az, aki azt mondja, hogy én el tudnám képzelni, hogy Istentől minden, ami jó volt az életemben, holnaptól dupla áldást kapok. El tudod képzelni, hogy ez így úgy csak úgy jönne. Benne vagy? Én benne vagyok. Én jelentkezek erre. Szóval ugye milyen jó dolog lenne, hogy a jóból még többet kapni. A rossz az eltűnne az életedből, és a jóból még többet kapni. És Jób ezt érte át, hogy Isten dupla áldást adott neki. És néhány dolgot hadd mondjak el nektek azzal kapcsolatban, hogy lehet ilyen dupla áldást szerezni. Hogy lehet átélni azt, hogy Isten így megerősítsen, megáldjon bennünket. Ugyanis Jobbnak az élete erre példa, hogy ez lehetséges. Sőt, ha visszalépünk oda, hogy Jézusnak az élete milyen volt, egy bizonyos ideig úgy tűnt, mintha tragédia lenne, de aztán végül is boldog vég lett belőle, hiszen ő föltámadt a sírból, és nem maradt a halottak közül. És azt mondja a Biblia, hogy Jézus miután föltámadt a halálból, ezt követően azt olvassuk a Bibliából, hogy Filippi 2.9-től, hogy Isten felmagasztalta őt mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És ezt képzeld el, hogy Jézus egyébként is áldott volt. Ugye a Szentírás azt mondja, hogy ő az áldott. Az áldottnak a fia, vagy áldott, aki az Úr nevében jön. Tehát Jézust megszólítják úgy, hogy ő az áldott. Tehát valószínű, hogy neki az áldásból nem volt kevés az életében. Ez valószínű nem kérdés, ugye teológiailag ezt helyre tehetjük. És mégis, amikor ezen a nehéz időszakon keresztül megy a földi küldetését betöltés, és legyőzi a bűnt, föltámad a halálba, és visszamegy a mennybe, akkor azt olvassuk, hogy ő még nagyobb áldást kap. Lehet a tökéletes áldásból még többet kapni? ezt ma úgy teológiailag nem tudom megmagyarázni, de hogy a tökéletesből még tökéletesebbet, vagy valahogy, mint hogyha Isten azt üzenné, hogy mindig van több a jóból. És Jézus is, miután visszament a mennybe, még többet kapott. Még nagyobb megtiszteltetés, még nagyobb áldás. Nos, tehát amikor olvassuk a Jobbnak a történetét, akkor azt látjuk, hogy Jobbnál is ott van egy áldott élet, egy igaz élet, egy istenfélő élet. Jön egy tragikus időszak, de aztán még többet kap a jóból. És tehát a kérdés az, hogy mit tanulhatunk Jobbnak az életéből, hogy történt nála ez a plusz jó. Egy nagyon fontos dolgot szeretnék megemlíteni, ami megváltoztatta ezt a folyamatot. Folyamatosan romlik Jobbnak a helyzete, minden eltűnik körülötte, ami jó volt, minden elpusztul, veszteségek hátán jönnek, és aztán ott van egyedül, betegen, nyomorultan, kipanaszkodja magát, elmond mindent, ami fáj neki, ami nem tetszik neki, küzd a barátaival, szóval ott minden van, ami lelki fájdalom, testi gyötrődés, minden van. De egy idő után csöndben van, elkezdi hallgatni azt, hogy mit mond neki az Isten, kezd jobb megnyugodni, kezd a lelke meggyógyulni, és ott valamit kimond, Jobb 42. fejezet 6. versében ezt mondja, hogy visszavonok mindent, bűnbánatot tartok a porban és a hamuban. Vagyis hibáztatom önmagam, bánkódok mindazért, amiket kimondtam, és az Istennek igazságot adok. Korábban Jobbnak az életében volt egy ilyen nagyon igazság, hogy de hát én jól csináltam, de hát én igaz vagyok. De hát én semmi bűn nem követtem el, ugye? Akkor hogy van ez az egész? És az önigazságból átlép Jobb a bűnbánaton keresztül az Istennek az igazságába. Bűnbánatot tart, és ez a bűnbánat nagyon-nagyon fontos esemény, mert ezt követően elkezdi Isten őt fölemelni. Ezt azért mondom, mert a te életedben is ugyanígy van mindig, meg az enyémben is. Minden bűnbánat az embernek az életében, minden olyan esemény, amikor megalázzuk magunkat Isten előtt, és a saját igazságunkat letesszük, és az Isten igazságát elfogadjuk, egy ilyen bűnbánat az mindig fölemeli az embert, és áldást hoz az embernek az életébe. A megtérés is egy ilyen, ugye bűnbánat nélkül nincs megtérés, de a bűnbánat, amikor ott van az életedben később is, akkor segít abban, hogy az Isten fel tudjon áldani, és föl tudjon emelni. Szóval Jobbnál ott van egy bűnbánat, ami egy ilyen fordulópontot hozott, és elkezdett jönni az áldás újra az életébe. Nézzük meg a barátokat. Azt mondja az ige 42. fejezet 7. versétől, hogy így szól az Úr a témáni Elifászhoz, ő volt a barátok között a legöregebb, legtekintélyesebb, szóval ő volt a főnök, és az Isten megszólítja őt, és ezt mondja, haragra gerjedtem ellened, és két barátod ellen, mert nem beszéltetek rólam olyan helyesen, mint szolgám Jobb. Azért vegyetek 7 bikát, meg 7 kost, menjetek el szolgámhoz, Jobbhoz, és mutassatok be égő áldozatot magatokért. Szolgám Jobb pedig imádkozzék értetek, mert csak rávaló tekintettel nem szégyenítelek meg benneteket, hiszen nem beszéltetek rólam olyan helyesen, mint szolgám Jobb. Ugyanarról van szó, Isten megparancsolja a barátoknak, hogy menjetek és tartsatok bűnbánatot. Szerintetek könnyű volt elfogadni a barátoknak azt, hogy Isten parancsol az, hogy mennyire is tartsál bűnbánatot? Hát ők az igazságot képviselték, nem? Hogy a bűnnek van következménye, és akit az Isten lesújt, az biztos bűnös, tehát ez így teljesen rendben van. Ők csak képviselték az Istennek a törvényét, nem? És akkor ezek után bűnbánatot kell tartani, mert valaki képviseli az Istennek a szavát. Szóval mégis a barátoknak bűnbánatot kellett tartani, és képzeljétek el, hogy Jobb még azért ott van a porban, és betegen, és nyomorultan, és a barátok sorba jönnek hozzá, mert egyébként engedelmeskednek Istennek, és képzeld el a barátoknak az arcát. Korábban azért nagyon határozottan nyomták az igét, hogy akkor mit kell csinálni, és most jönnek újra, és azt mondják, hogy Jobb, bocsánat, ne haragudj ránk. Az Isten szólt, jöttünk áldozatot bemutatni, és szeretnénk, hogyha imádkoznál értünk. Valószínű, teljesen más arckifejezés volt a barátok részéről. Lehet, hogy egy kicsit így lehajtották a fejüket, és így jöttek, míg korábban nagyon határozottan tudták mondani, hogy mit kell csinálni, és merre kell haladni. De jöttek bűnbánatot tartani. És kifejezték azt, hogy eltávolodtunk az Istentől, hoztuk az áldozatot, rendezni akarjuk a kapcsolatunkat Isten előtt, és hát kérjük, hogy imádkozz értünk Jobb. Tudjátok, mi volt a barátoknak a bűne? Mondták az Isten szavát, mondták az igazságot, de valahogy az Isten nem volt benne. Nem azt mondjuk, hogy nem jó dolgot mondtak, csak nem a helyén való volt. Nem azt mondjuk, hogy hazugságokat mondtak, vagy az Isten igéjétől, vagy az Isten szavától eltérő dolgokat mondtak, csak nem jól alkalmazták ezt az egészet. És tudjátok, ez egy nagyon nagy veszély, amikor valaki mondja az igét, hirdeti, képviseli, hogy ezt mondja az Isten, vagy ezt mondja a Biblia, így kell élni, vagy úgy kell élni, de abban valahogy az Isten, vagy a Szentlélek nincs benne, és ez nem épít, hanem gyötör. Nem helyreállít, hanem sebeket okoz az embereknek az életében. Nem elég tudni az Isten szavát képviselni, vagy mondani, fontos, hogy ezt az Istennel szinkronban legyen. És ők valahogy ebben eltávolodtak. Gondoljatok csak arra, hogy amikor Jézus a földön járt, és a sátán megkísértette őt, a sátánnak három próbálkozása volt, mind a három az Isten igéjével kapcsolatos üzenet volt. Mégis Jézus határozottan visszautasítja, és azt mondja, hogy köszönjük szépen, ezt nem kérjük. Távozz tőlem, ez így nem fog működni. Nagyon könnyű sokszor az eretnekségeket, a nagyon világosan, egyértelműen Isten igéjétől távol lévő dolgokat felfedezni. Szóval könnyű azt mondani, hogy köszönjük szépen, én keresztény vagyok, én ezt nem kérem. Vagy ez nem a Biblia, hanem valami más, ez nem Jézus, hanem valami más, köszönjük szépen, ezt nem kérjük. Ezt általában könnyű felfedezni. De amikor jön valaki, és az Isten szavát mondja, de az Isten nincs benne, az igét képviseli valamilyen módon, vagy a törvényeket képviseli, de valahogy az Isten szeretete és az Isten kegyelme nincs benne, akkor az valami nagy probléma. És tudjátok, ezért mondja Jakab azt, hogy testvéreim, nem kéne mindenkinek tanítónak lenni, vagy a tanítóknak súlyosabb ítéletben lesz részük. Csak most sajnálhatok engem, meg másokat, akik szoktak prédikálni, ugye, hogy akármit nem lehet mondani. Vagy amikor egyik keresztény beszélget egy másikkal, vagy egy keresztény beszélget valakivel, aki nem keresztény. Olyan könnyen lehet az igét mondani, hogy ezt meg így, meg úgy, meg amúgy, meg így kell élni, meg úgy kell élni, de hogyha az Isten nincs benne, akkor azzal nem építünk, hanem robbanunk. És itt a barátok tulajdonképpen ebbe a hibába esnek bele, és bűnbánatot kellett nekik gyakorolni, és kérni Jóbot, hogy hát Jób, imádkozz értünk. Eltávolodtunk az Istentől. Valahogy ez egészben nem az Isten vezetése volt benne, és szükségünk van a te imádságodra. És most hadd tegyek fel egy kérdést. Ha te lennél Jób, és átélnél ennyi veszteséget, és meglátogatnának ezek a drága barátok, és napokon keresztül gyötörnének téged, és már nagyon eleged lenne az egészből, egyszerűen csak nehezítenék az életedet, a helyzetedet, szóval hogy nagyon tele vagy a barátokkal, meg mindennel, tele vagy fájdalommal, és akkor egyszer jönnek a barátok, és azt mondják, hogy Jób, imádkozz már értünk, mert szükségünk lenne egy kis áldásra. Te imádkoznál értük? Vagy azt mondod, hogy adjál a béke, menjetek haza. Hát tudjátok, mit csináltatok? És komolyan imádkoznál értük, vagy nem? Aki nagyon sok kárt okozott neked, nagyon sok fájdalmat, nagyon sok veszteséget okozott neked, biztos van ilyen, tudunk találni ilyen helyzeteket, és az a valaki, vagy azok a valakik megjelennének, megveregeti a vállad, és azt mondja, hogy mondanál értem egy imát, egy áldást, mert szükségem lenne az Isten áldására. És akkor az jut eszedbe, hogy ú, Istenem, mennyit szenvedtem, mennyit sírtam, mennyi rossz napot okozott nekem az ember. Imádkoznál érte, vagy nem? Bizonyára jobban is fölmerültek dolgok, de ő imádkozott értük. Jobb kész volt arra, hogy imádkozzon a barátaiért. És tudjátok miért? Azzal kezdtem, hogy Jobb bűnbánatot tartott. A barátok bűnbánatot tartottak. És ha te bűnbánatot tartasz, és az Isten igazságát elfogadod a saját önigazságod, vagy a saját igazságait helyett, Isten téged felszabadít, ezután kész leszel és képes leszel arra, hogy akár még az ellenségeidért is imádkozz. Ha a bűnbánatot nem éled át, ha Isten nem tud téged felszabadulni a fájdalmakból, a veszteségekből, a nyomorúságból, a bűnből, akármiből, ha Isten nem tud téged felszabadítani, és jönnek a drága barátok, akkor azt mondod, hogy hagyjatok békén. Menjetek a másik gyülekezetbe, majd ott imádkoznak, értetek. Akkor nem vagy rá képes. Mert ez a szint, ami itt történik, hogy Jób áldást mond a barátaira, ez csak az Istennek a kegyelméből lehetséges. Ez egy olyan mennyei áldás, mennyei erő, amit másképp nem tud megtenni az ember. De ha bűnbánatot tartasz, ha ott van a bűnbánat az életedben, akkor téged Isten felszabadít, és szabad leszel arra, hogy másoknak is áldást tud nyújtani. És Jób ezt éli át, hogy ő felszabadul, és áldást tud mondani. A Bibliában van egy olyan történet, amit mindenki tud, még a magyar nyelv és irodalomban is tanítják, Jónásnak a története. Jónásnak a története tipikusan ezt bizonyítja, hogy mikor Isten szól Jónásnak, hogy kedves Jónás, menjél el egy távoli városban Ninivébe, és ott hirdesd azt, hogy én ítéletet hozok, de meg lehet térni. Vagyis mondd el az evangéliumot, vagy segíts nekik abban, hogy megtérjenek. És Jónás tele van haraggal, keserűséggel, utálattal, én nem tudom mivel, tele van a szíve negatív dolgokkal Ninive iránt és az ott lévő emberek iránt. Elindul az ellenkező irányba, és mindent megcsinál, csak ne kelljen oda menni, és ne kelljen ezeknek az embereknek prédikálni. Hát nehogy már az Isten megáldja az ellenségeimet, nem? Hát mennyi gonoszságot követtek el ellenünk? Hát állandóan pusztították, írtották a népünket. Hát a történelmünknek egy olyan veszteséget jelentett az ő jelenlétük, az ő harcaik, az ő dolgaik. Most én menjek oda, és imádkozzak értük, meg segítsek nekik, de hogy is megyek. És Jónásnak mi kellett ahhoz, hogy mégis elmenjen Ninivébe, és elkezdje hirdetni az Istennek a szabadítását, hogy még egy kis idő jön az ítélet, de meg lehet térni. Ahhoz el kellett jutni a halnak a gyomrába, egy nagyon mély pontra, és ott bűnbánatot tartani. És amikor ott bűnbánatot tartott, akkor azt mondja, hogy Isten meghallott az imádságát, ezt az őszinte imát, és az Isten kihozta a hal a gyomrából, és utána elmegy, és elkezd prédikálni. Ugye érzitek, hogy mennyire fontos a bűnbánat. És nem tudom, hogy te most honnan jössz, és mi van háttérben. De nagyon-nagyon fontos, hogy tudd azt, vagy éld át azt újra és újra, hogyha áldást akarsz nyerni. Ha szeretnéd, hogy holnap jobb legyen, mint tegnap volt, akkor ma bűnbánatot kell tartani. A bűnbánatnak egy ilyen folyamatos jelenléte kell, hogy legyen az életünkben. Hogy bűnbánatot tartunk, elismerjük az Istennek az igazságát, Isten felszabadít bennünket, és így tudunk tovább menni. Ha áldást akarsz nyerni, akkor nem tudod megspórolni a bűnbánatot az életedből. Sőt, ha valakinek olyan szent ambíciói vannak, hogy keresztény szolgálat, és szeretnéd azt, hogy áldás legyél mások számára, itt a gyülekezetben vagy azon túl, szeretnéd az Istent képviselni, bűnbánat nélkül a keresztény szolgálat semmit nem ér. Teljesen üres. Sőt, lehet, hogy kárt okoz. És ezt látjuk Jobbnál, hogy bűnbánatot tartott, és a bűnbánat felszabadította őt, hogy tudott áldás lenni másoknak is, sőt, őt is felemeli az Isten. Jobb 42.9-ben olvassuk, el is ment a témáni Elifáz, a súhaj Bildád és a naámái Cófár, és úgy jártak el, ahogyan az Úr megmondta nekik. És az Úr újból kegyelmesen tekintett Jobbra. Bűnbánat, jön az áldás, jön a kegyelem, és jön a felemelkedés. Isten újra kegyelmesen tekintett Jobbra. És ezt olvassuk a folytatásban. Az Úr jóra fordította Jobb sorsát. Jobb imádkozott a barátaiért, és kétszeresen visszaadta az Úr Jobbnak mindazt, amilyen volt. Elment hozzá minden férfi és nőrokona, és minden régi ismerőse, és együtt étkeztek vele a házában. Részvéttel vigasztalták azért, hogy olyan sok bajt bocsájtott rá az Úr. Adott neki mindegyik egy pénzt és egy aranykarikát. Az Úr pedig jobban megáldotta Jobbot azután, mint azelőtt. Lett neki 14 000 juha, 6 000 tevéje, 1000 igás ökre és 1000 szamara. Lett még 7 fia és 3 lánya. Országszerte nem voltak olyan szép nők, mint Jobb lányai. Apjuk nekik is adott örökséget fiú testvéreikkel együtt. Azután Jobb még 140 esztendeig élt, és meglátta fiait és unokáit negyed íziglen. Ha valaki elolvassa Jobbnak az elejét, akkor ott ez a vagyon nyilatkozat, amit le van írva, hogy mit adott Isten Jobbnak, ennek pont az 50%-a van az elején, hogy mi van Jobbnak. Mindenből a duplát adott vissza. Sokkal gazdagabb lett, és sokkal áldottabb lett Jobb azután, mint azelőtt volt. Hát ez az igazi isteni kárpótlás. Gondolkoztál már azon, hogy az Istennek van kárpótlási munkája, vagy az Istennek a kárpótlása az működik az embernek az életében? itt Jobbnál tökéletesen látszik. Vége egy tragikus időszaknak, ezt lezárja a bűnbánattal, Isten elkezdi fölemelni, és jön az Istennek a kárpótlása. Valahogy kinyílnak ezek az áldásajtók, és jön az áldás, és Jobb egyre több ilyen jó dolgot él át. Újra helyreállnak a kapcsolatai, újra működik minden. Egyszerűen megsokszorozódik az az áldás, ami Jobbnak az életében volt korábban. Azt kérdeztem pár perccel ezelőtt, hogy szeretnéd-e azt, hogy a te életedben is megsokszorozódjanak az áldások. Én úgy gondolom, hogy erre van lehetőség. Persze nem úgy, hogy mi kapcsoljuk be az áldás kapcsolót, és akkor holnaptól dupla áldást kérek, vagy valamikor meg kikapcsoljuk. Nem rajtunk múlik. De valami rajt, amit nekünk kell megtenni. És ez az egyik a bűnbánat. A másik pedig, hogy nem mindegy, hogy állunk az élet különböző dolgaihoz. Hogy valamiből áldást nyerünk, vagy csak a nettó veszteséget elkönyveljük. Tehát vannak ilyen áldás sokszorozó helyzetek. És meggyőződésem, hogy egy keresztény ember, hogyha tényleg az Urat követi, akkor nem mondhatja azt, hogy ilyen nettó befizető vagyok az Isten országába. Hogy én mindig csak adok, és hát úgy tűnik, hogy alig kapok vissza valamit. Van, aki így próbálja megélni az életét, de ott valami hibázik. Tehát viszont, mivel vannak ilyen áldás sokszorozó helyzetek, amiben az áldást nagyon is meg lehet élni. Hadd mondjak néhány ilyen helyzetet. Minden harc az életedben, amit vívni kell az ördöggel, a kísértéssel, az ellenséggel, a problémákkal, a nem tudom kivel szemben. Tehát amikor harc van az életedben, az lehet egy veszteség is, és lehet egy áldás sokszorozó helyzet is. Gondolj bele, hogy van egy szituáció, és az így is, meg úgy is alakulhat, és rajtad múlik, hogy alakul. Gondoljatok Dávid királyra. Dávid király volt az, aki bizonyságot tett arról, hogy egy fiatal korában végezte a munkáját, és néha meglátogatták a vadállatok, amikor őt a pásztori munkáját végezte. Közben ott volt a lant, vagy nem tudom, a gitárja, vagy akármilyen hangszere, dicsérte az Urat, imádkozott, jól el volt ott a természet szépségével, meg a bárányaival, és akkor egyszer csak jön az oroszlán, meg a vadállat, és akkor vinni akarja a bárányokat. És Dávid ezt úgy is megélhette volna, hogy de Uram, miért vagyok én ilyen szerencsétlen? Hát itt imádlak téged, meg itt dicsérlek éjjel-nappal, és akkor ide küldöd ezeket az oroszlánokat. És így pusztítják a nyájat. És hogy számolok én ezzel az egésszel el? És hogyha csak idáig jut el, akkor ez egy nettó veszteség, ugye? Két bárányal kevesebb, ki tudja, mi lesz holnap, milyen szerencsétlen pásztor vagyok én. De Dávid hogy állt hozzá? Jött az ellenség, ugye jött a vadállat, vinni akarta a vagyont, az állatot, Dávid odáll, megküzd vele, legyőzi őt, és ez a szituáció, ez neki erőt és hitet ad. És nem panaszkodik, hogy az Isten miért küldi oda a vadállatokat, hanem egyszerűen ezt a szituációt kihasználja úgy, hogy ebből áldást nyerjen. És később, amikor abban a szituációba keveredik, hogy ott van egy igazi nagy ellenség, Góliát, és hogy ő meg fog vívni vele, arra hivatkozik, hogy én, amikor ott voltam a pusztában, és jött az oroszlán, én legyőztem az oroszlánt is. Az Isten megsegített. Most itt van ez a pogány filiszteus, itt kiabál, hát nehogy már az Isten most ne segítsen meg engem. Tehát nem egy veszteségként éli meg a dolgokat, hanem hittel áll hozzá, és egyszerűen győzni akar. Minden olyan harc az életedben, meg küzdelem az életedben, ami van, akárhonnan is jön, lehet panaszkodni, és lehet sajnálni magad, és lehet sok mindent összehozni, hogy milyen szerencsétlen vagy, és akkor nettó veszteség az egész, vagy pedig hittel hozzáállni, és a végén kijössz győztesként, és azt mondod, hogy az életemben volt egy nagy próba, de győztem. Isten adott hitet, adott reménységet, adott kegyelmet, és sikerült tovább menni. Ha most van az életedben olyan harc, amit most aktuálisan vívsz, akkor gondolj arra, hogy ebből kijöhetsz győztesen is, meg kijöhetsz vesztesen is. Döntsd el, hogy melyiket szeretnéd. Egy másik ilyen szituáció, hogy minden áldozat, amit az Úrért teszünk, ez áldás sokszorozó tud lenni. Itt most nem a harcokról, meg az ellenséggel való küzdelemről beszélek, hanem arról, hogy szolgálsz, segítesz, adakozol, szeretsz, kedves vagy, másokat fölemelsz. Gondoljatok csak bele, hogy hány millió ilyen kemény munkaóra van abban, ami csak szolgálat. Amikor senki nem fizetett neked, senki nem kért meg esetleg, vagy ha meg is kértek, de örömmel tetted, és egyszerűen csak szolgáltad az Istent, és ilyen pazardó módon egyszerűen képviselted az Isten országát. Nem számított, hogy mennyibe kerül, hogy mennyi idő, egyszerűen csak segítettél. És hogyha így szolgálod az Istent, és teszed, ami a dolgod, valakit eljuthathat odáig, hogy hát ez már nekem sok. Hát én ma annyit adtam, és alig kapok vissza valamit. És egy ilyen nettó veszteségként éli meg valaki, hogy hát ő se adott annyit, ő se volt ott, ő se segített, én mindig ott voltam, és akkor milyen, hogy van ez? Lehet egy ilyen nettó veszteségként is megélni, meg úgy is meg lehet élni, hogy de jó, hogy adtam, és majd az Úr visszaadja. És hidd el, hogy visszaadja. Hogy az Úr senkinek nem lesz az adósa. Van a Bibliában egy nagyon kedvenc történetem. Nektek van kedvenc történetek a Bibliából? Nem kell mindenkinek elmondani. De nekem az egyik kedvenc történetem a Bibliából egy ószövetségi történet, és lehet, hogy másoknak nem is nagyon tűnik föl, de engem nagyon sokszor bátorított már Isten ezen keresztül. Ez pedig nem más, mint a Kettő királyokban van leírva, a Súnémi asszonynak a története. Nagyon röviden elmondom nektek. Van egy asszony a Súnér nemű városában, ott él a családjával együtt, férjével együtt, végzik a munkájukat, az életüket, és a próféta, Elizeus próféta rendszeresen arra jár, és ez az asszony, illetve ez a család mindig befogadja, és mindig szolgál feléjük. Főzik neki a reggelit, ebédet, vacsorát, szállást adnak neki, ellátják a dolgaival, lehet, hogy még egy kis pénzt is adtak neki, hogy tudja finanszírozni a próféta a dolgait. Egyszerűen szolgálnak, teszik a dolgukat. Odáig eljutnak, hogy azt mondja az asszony a férjének, hogy itt van ez a kedves próféta, olyan sűrűn jön erre, hát építsünk a házunkhoz külön még egy szobát, egy vendégszobát csak neki. Egy ilyen exkluzív kis panzió. Csak a prófétának. És meg is építik. És amikor Elizeus arra jár, akkor gyakorlatilag nem is kell kérni neki semmit, csak kinyitja az ajtót, és bemegy a kis exkluzív panziójába, és ott tud pihenni. És ez a család szolgál, mindent megadnak neki, amire szüksége van. És ennek a családnak az életében több ilyen tragédia is van, valamit leír a Biblia. Az egyik, hogy a fiúkkal egy szörnyű dolog történik, hogy úgy tűnik, hogy elvesztik a fiút, de aztán Isten visszaadja nekik. De én most nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy az országukban, a Csúném környékén egy nagy éhínség támad. Annyira nehéz a gazdasági helyzet, hogy nem tudnak megélni. Míg korábban egyébként egy jó módú család volt, tehát ők sokat tudtak adni, sokat tudtak segíteni másoknak, a prófétának is, meg ki tudja még kinek. Sokat tudtak adni, de most nem tudnak. Alig van bevétel, sőt a próféta mondja nekik, szó szerint ezt mondja, hogy induljatok útnak, tartózkodjatok jövevényként ott, ahol lehet, mert az Úr éhínséget idéz elő, és be is következik az országban 7 esztendeig. És képzeld el ezt a helyzetet, hogy valaki a szívét, lelkét kiteszi, szolgál, segít az Isten emberének, és egyszer csak jön az éhínség, és annyira nehézé válik a helyzet, hogy ott kell hagyni a házat, a külön exkluzív kis panziót, amit felépített, mindent ott kell hagyni, el kell menni a szomszéd országba, menekültként, migránsként, ugye oda kell menni, ahol nem kitárt karokkal várnak, és sem segélyeket osztanak, hanem nincs ott semmi. Újra kell kezdeni nulláról az egészet, mert hát ilyen az élet, ugye, vannak ilyen mélypontok. És a Súnémi asszony és a családja elvonul a filiszteusok országába, a szomszéd országba, ott élik az életüket, eltelik 7 év, vége az éhínségnek, újra az otthonuk környékén kezd a gazdaság fellendülni, kezd prosperálni minden, és visszamennek, hogy hazamennek. És ez azt jelenti, hogyha belegondolsz, hogy megint újra kezdeni a nulláról mindent, ugye? Visszajöttünk, és itt megint nincs semmi, akkor beindítani mindent, újra kezdeni az életet. Ez nem egy egyszerű dolog. És ezt olvassuk a Bibliában. A 7. esztendő végén visszatért az asszony a filiszteusok földjéről, és elment a királyhoz, hogy segítséget kérjen a háza és mezeje dolgában. Ez valami olyasmit jelent, mintha 7 év után te visszajönnél Magyarországra, úgy semmit nincs, és akkor bemész az önkormányzathoz, vagy nem tudom, ilyen irodába, meg az olyan irodába, és akkor próbálsz segélyeket kérni. Hogy valahogy újra tud indítani az életet. Itt ezt írja le az Isten igéje. És képzeljétek el, most jön a csoda. Az Istennek a kárpótlása, ami nem csak Jobbnál működik, hanem a Súnémi asszonynál is működött, és ki tudja még, milyen módon működik a te életedben, meg az én életemben. Ez történik. Amikor bemegy oda a király elé, ekkor a király egy udvari embert adott mellé, miután meghallgatta, és meghagyta, hogy adják vissza mindenét, sőt a mező egész jövedelmét is attól a naptól számítva, amikor elhagyta az országot egész mostanáig. Vagyis a király azt mondja, hogy mikor mentetek el? 7 évvel ezelőtt. Addig valami azért történt itt, termeltek valamit a földeteken, de ennek az összjövedelmét, amit nem tudom, adóként beszedtek, ezt vissza fogjuk adni nektek. Ez legyen a tiétek, sőt, visszakapjátok a teljes vagyonotokat, és kezdjetek egy új életet. Na ez az, ami az akkori világban nem egy normális dolog volt, vagy nem egy olyan dolog volt, ami amúgy minden migráns, vagy minden hazatelepülő valaki, aki megjelent, akkor úgy ilyen szolgáltatásokat kapott. De miért kapott a Súnémi asszony ilyen szolgáltatást, vagy ilyen kárpótlást? Mert ő is sokat tett az Istenért, és az Isten nem lesz adósa senkinek. És most gondolj magadra, hát te sokat szolgáltál. Lehet, hogy belefáradtál, lehet, hogy eleged van. Van ilyen, oké, nekem is volt, biztos lesz is még. De gondolj arra, hogy az Isten kárpótlása az működik, és bármennyit is adtál, bármennyit is szolgáltál, az Isten nem lesz adósod. Valamilyen módon az áldást meg fogja sokszorozni az életedben. És még egy dolgot szeretnék megemlíteni, ami nagyon fontos, és talán az áldás sokszorozódásának a csúcsa. Ez pedig nem más, mint az, hogy minden földi áldásnál nagyobb áldást nyersz a mennyben. Lesznek olyan dolgok, amit Isten a mennybe tartogat. Valamit nem itt a földön fog neked odaadni, ilyen áldás sokszorozóként. Tudja, hogy milyen az életed, tudja, hogy te milyen ember vagy, mi van a szívedben, mit tettél. És valamit itt a földön ad áldásként neked, és valamit a mennybe fog majd odaadni. Hogy kinek az aránya hogy alakul, hogy több lesz a mennyben, és valaki itt kap többet, vagy én ezt nem tudom. De az biztos, hogy minden földi áldásnál nagyobb áldást nyerünk a mennyben. Mert a legnagyobb áldás az nem más, mint maga az örök élet. Ennél több nincs. Pál apostol ezért mondja, hogy a jelennek a szenvedései azok nem hasonlíthatók az eljövendő dicsőséghez. A jelennek a befektetései, a jelennek a szolgálatai, vagy a küzdelmei, vagy a tragédiái, vagy bármi is van az életünkben, az nem hasonlítható ahhoz a dicsőséghez, amit a mennybe kapunk. És ez fontos, hogy bátorítson bennünket. Hogy a legnagyobb dicsőséget, a legnagyobb áldást, az áldások sokszorozódásának a sokszorozódását, azt ott éljük majd meg, amikor a mennybe megérkezünk. És ez nagyon fontos, hogy higgyünk ebben. Hiszel az Isten kárpótlásában? Hogy te nem egy szerencsétlen vagy, akit kihasználnak ilyen szellemi oldalról, hanem, vagy akár az egyház, vagy nem tudom kicsoda, hanem egy olyan áldott ember vagy, akit az Isten meg fog áldani. És bármennyit is az, bármennyit is teszel, az Isten nem fog az adósod maradni. Azzal kezdtem, hogy van egy ilyen műfaj, hogy tragédia. És ez a tragédia az igazságokat mondja el. De fontos, hogy a te életed, ez ne egy tragédia legyen. Hogy ne azzal fejeződjön be, hogy megtettem mindent, de semmi értelme nem volt. Hanem megtettem mindent, valamit nem tudtam megtenni, de küzdöttem, dolgoztam, szolgáltam, és a végén elnyerem a hervadhatatlan koszorút, amit az Isten elkészített nekem. És közben is sok áldást fogok elnyerni. Mert bármennyit mi szolgáltál, az Úr visszaadja. Az ördög bármennyi veszteséget is okozott neked, majd az Isten visszaadja. Az Istennek a kárpótlása működik. Gondolj most magadra, és próbálj válaszolni arra, hogy te győztesnek vagy vesztesnek érzed magad. Győztesek vagy vesztesek vagyunk. A vesztes egyház az nem sokáig tud haladni előre. Ez nyalogatja a sebeit, az tele van fájdalommal, esetleg a nosztalgia van a múltnak a dicsősége, de hát most azért borzasztó rossz, és nagyon nehéz, és nehezen tud előre haladni. A vesztes egyház nem nagyon tud sikereket elérni, vagy dicsőséget elérni. De a győztes egyház az tele van energiával. És arra szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy a Bibliának a legvégéhez alapozunk, a Jelenések könyvéhez alapozunk. A Jelenések könyvében az egyházat a végidőknek a csúcsán, az egyházat a proféciák bemutatják, amit Jézus mond, hogy milyen lesz az egyház, tele van azzal, hogy a győztes, a győzteseknek a serege, a győzteseknek a népe, a győzteseknek az öröme. Az egyház, az egy győztes egyház. Jézus győztes. És amikor ő visszajön, a győztesekért jön vissza. És ne felejtsd el, hogy te is egy ilyen győztes vagy. Egy olyan ember, akik az Isten szolgálatában vagy, akár az elején, akár a közepén, valaki már néhány évtizedet végigcsinált ezen az úton, vagy valaki mennél sokkal többet, tehát, hogy valaki a végén van, de ne felejtsd el, hogy te győztes vagy. Az Istennek a győztes országába mész, és amíg az Istenhez tartozol, a győztes Úrhoz tartozol, addig az áldások is ott lesznek az életedben. Csak nem mindegy, hogy hogy állunk hozzá a nehézségekhez. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, adj nekünk szabad szívet, hogy úgy tudjuk élni az életünket, hogy ne kelljen megbánni dolgokat, a jó dolgokat ne kelljen megbánni. A bűnöket akarjuk megbánni és letenni, Uram, de a jó dolgokat ne akarjuk megbánni, azt örömmel tudjuk tenni, érted. Szabadítsd fel a szívünket, Urunk, hogy téged örömmel és hálásan tudjuk szolgálni. Kérünk téged, Uram, hogy szabadítsd meg azokat is, akik most hallják ezt a prédikációt, és tele van a szívük fáradtsággal, vagy keménységgel, vagy gyötrelmekkel, nehézségekkel, vagy akár bűnökkel, és Uram, add a te kegyelmedet és a te szabadításodat. És tegyél bennünket, Uram, győztessé, hogy téged a győztes Urat győztes módon tudjunk képviselni, örömmel tudjunk képviselni. Kérünk, hogy áld meg így a következő napjainkat. Szükségünk van, Uram, hogy vezess bennünket, töltsd be a te lelkeddel, és túlcsorduló módon örömmel tudjuk tenni mindazt, amit ránk bízol. Jézus nevében imádkozunk ezért, Uram. Amen.